Jó reggelt kívánok, drága barátaim! Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket! Remélem, mindenki jól van ezen a gyönyörű csütörtöki reggelen. Én hál' Istennek nagyszerűen vagyok, és innen a messzi Mádról köszöntelek benneteket, ráadásul a mádi rabbinak a szobájából. Remélem, hogy jó a vétel. Itt még nem próbáltunk órát tartani, de micsoda fantasztikus érzés, hogy a mádi rabbinak a szobájában, ahol olyan sok tórát tanult, innen fogunk mi is egy kis talmudot tanulni. Úgyhogy, ha megengeditek, meg is mutatom nektek ezt a fantasztikus szobát. Váltunk kameraállást, és nézzétek meg, milyen gyönyörű szobája van a mádi rabbinak. Régi könyvek, tfilin. Aki még nem járt itt Mádon, annak mindenképp érdemes eljönni ezt megnézni. És nem csak ezt, hanem a gyönyörű zsinagógát, sok-sok könyv. Azt nem állítom, hogy fizikailag ezekből a könyvekből tanulta rá mádi rabbi, de ilyen könyvekből az egészen biztos. Boker tov mindenkinek! Szóval a Pszachim traktátus 33-as lapját fogjuk ma tanulni, és ahhoz, hogy megértsük a 33-as lapot, muszáj vagyok egy kicsit visszalépni még a 32-es laphoz. Ha emlékeztek, akkor aki részt vett a tegnapi tanulásban, az tudja, hogy a 32-es lapon a Meilával foglalkoztunk nagyobbik részben. A Meila az a szentségsikkasztás, amikor valaki a szentének valamilyen tulajdonát, egy áldozatot, vagy bármilyen más tulajdonát a szentének profán célra használja, hogyha ezt önszántán kívül csinálta, akkor kell, hogy hozzon egy áldozatot, és kártérítést kell, hogy fizessen természetben 120%-os kártérítést. Ha szándékosan csinálta, akkor vétket követett el, de ezek a kártérítési lehetőségek nem adattak meg neki. Arról volt szó tegnap, hogy tulajdonképpen mi az a minimál teremfeltétel, amitől már azt mondjuk, hogy az a szent étel, vagy az a truma, amit én profán célra használok, az már sikkasztásnak tekinthető, szentségsikkasztásnak. Van-e valamilyen minimál mérték, ami alatt azt mondom, hogy annak tulajdonképpen nincsen jelentősége, nincs értéke, nincs mértéke, tehát nem számít se szentségsikkasztásnak, vagy bűnelkövetésnek az, amit csinálok. Ugye ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy nem kóser ételről van szó, akkor azt mondjuk, hogyha kisebb az a kis étel, mint egy kezáit, mint egy olivabogyó méret, akkor ugyan tilos az, amit csinálok, de nem büntethető, mert annyira minimális az az étel, hogy az tulajdonképpen nem számít fogyasztásnak. És ugyanígy volt ez a kérdés itt is, hogy amikor a trumát vagy a áldozati húst, áldozati ételt, az profán célra fogyasztok, akkor mi a minimál mérték, amitől fogva már azt mondom, hogy szentségsikkasztást követtem el. És itt két vélemény volt alapvetően. Az egyik vélemény az volt, hogy egy kezájt, egy olivabogyó méret, tehát hogy a méretet vesszük figyelembe. A másik vélemény az volt, hogy Ába Saul azt mondta, hogy viszont a érték, save pruta, legalább egy pruta, egy fillér értéke kell, legyen. A pruta ugye ez visszatérő érték a Talmudban, ez a legkisebb pénz nem a Talmud időben. Nagyjából 5 mg ezüstnek felel meg. 5 mg ezüst, én úgy tudom, hogy 1 kg ezüst az 100 000 forint. 1 gram ezüst, akkor ezek szerint 10 forint, jól gondolom? 1 milligram az, nem, az 100 forint, 1 gram az lenne 100 forint, 1 gram ezüst, 1 milligram ezüst az 10 forint. Tehát körülbelül 10 forint értékű pénz, ez a save pruta. És azt mondja Abba Saul, hogy ez az a mértékegység, a Save Pruta, ez az a mértékegység, ami alatt már nem számít sikkasztásnak az, hogyha a szentély tulajdonát elvettem, és magamévá tettem, profán célra felhasználtam. A kérdés az az volt, hogy amikor Abba Saul azt mondta, hogy ez a szentség sikkasztása, mert illa az csak akkor áll be, hogyha ez a minimum értéke, a save pruta, a pruta értéke, a 10 forintnyi értéke megvan annak az adott ételnek, akkor ezt úgy gondolta, hogy független attól, hogy mekkora a mérete az ételnek, ha megvan ez a save pruta, tehát hogy csak ezt az egy változót figyeljük, az értéket figyeljük, de a méretet nem figyeljük, vagy úgy gondolta, hogy a méretet is figyelni kell, de nem elég azt figyelni, tehát hogyha valami egy kezáit méretű, akkor az még nem elég ahhoz, hogy a sikasztásnak tekintsük, hanem kell, hogy a 10 forintnyi értéke, a save pruta értéke is meglegyen. Ha viszont csak save pruta értéke van, tehát csak a 10 forintnyi érték az, ami van, viszont nincsen meg a megfelelő méret, kezáit méret, akkor ez nem elég. És ezzel kapcsolatban volt egy hosszú vita. Rav Papa mondott valamit, Rav Papa azt mondta először, hogy mind a kettőre szükség van Abba Saul szerint, tehát mind arra, hogy a mérték meglegyen, mind arra, hogy az érték meglegyen. Végül arra a következtetésre jutott a tegnapi nap végén a Talmud, a 32-es lap B oldalának közepén, idáig jutottunk el tegnap, hogy Rav Papa visszalépett az eredeti állításától, és végül is arra a következtetésre jutott, hogy Abba Saul szerint egyetlen egy dolgot kell figyelni, hogy save pruta vagy sem, hogy megvan-e a pruta érték vagy sem. És a méretet azt nem kell figyelembe venni, tehát csak az érték számít, nem számít a mérték. Tehát, akkor a papa szerint a lényeges, a központi kérdés az az, hogy save pruta ez az étel, amit profán célra használok, vagy sem. Most ezzel fogjuk tulajdonképpen folytatni. Innen fogjuk folytatni. Az, amit most hosszasan fogunk magyarázni, az a Bright, amit hosszasan fogunk magyarázni, az arra lesz jó, hogy a Talmud innen fogja bebizonyítani, hogy végül is Rav Papa arra a következtetésre jutott, hogy Abba Saulnak ez az állítása, hogy az értékét kell figyelni az elsikasztott szentételnek, és nem a mértékét, az egy kizárólagos állítás. Tehát, hogy csak a érték számít, és nem a mérték. Oké? Okay? Akkor nézzük, hogy miről is van szó. Tánya, ve hatab és gagam, prát lemézit. A brájta arról szól, amit a kis bevezetőnkben már ugye említettünk, hogy felfrissítsük ezt, amiről már többször volt szó, hogy ha valaki önszántán kívül követte el a meilát, követte el a szentségsikkasztást, akkor valóban kártérítést kell fizessen 120%-ban, és kell, hogy hozzon egy áldozatot. Ha viszont szándékosan tette, amit tett, akkor ezek a jóvátételi lehetőségek nincsenek meg. Most alapból az fontos tudni, hogy általában ez a helyzet, tehát általában, amikor valaki elkövet egy vétket szándékosan, akkor nincs lehetősége áldozatot hozni. Ugye az áldozathozatal az csak az önszántamon kívül elkövetett vétekkel kapcsolatban hoz feloldozást, vagy segíti a megbocsájtást. Tegnap erről beszélgettünk, itt a Stiber Gábor felvetette, hogy akkor ezek szerint a szándékosan elkövetett bűn az egy kevésbé súlyos dolog, mint az önszántamból elkövetett bűn, ez nem tűnik logikusnak. És ahhoz hasonlítottam a válaszomban erre a kérdésre a dolgot, mint amikor valakit megbántok, akkor vannak olyan szituációk, amikor a megbántás olyan súlyos, hogy nincs lehetőségem élni valamilyen kiengeszteléssel, Ha a megbántás kevésbé súlyos, akkor elfogadja ilyen-olyan eszközeit, ilyen-olyan módozatait a kiengesztelésnek. Tehát itt is ilyesmiről van szó. Az áldozathozatal az egy módja a kiengesztelésnek. Különben, hogy miért jó ez, vagy mire jó Istennek a mi áldozathozatalunk, ebben most nem fogunk részesen belemenni, de röviden, itt alapvetően a saját magunk, a saját lelki kapcsolatunk helyre tételéről van szó, nem pedig az, hogy az Istennek jól esik, hogy ő kapta önk egy áldozatot. De minden esetre ez a lehetőség csak akkor áll fönn, hogyha az a megbántás, hogyha a lelkünk az isteni kapcsolatának megsértése, az nem olyan súlyos, hogy szándékos volt. Hogyha önszántamon kívül volt, akkor lehet áldozatot hozni. Most az érdekes az az, amiről ez a Brájtab szólni fog, hogy bár ez általánosan így van, általában ezt mondjuk, általában ez a gyakorlat, hogy minden olyan vétek, aminél van áldozat, az csak akkor létezik, akkor lehetséges áldozattal úgymond jóvá tenni, amit elrontottunk, hogyha azt a vétket, azt önszántunkon kívül követtük el. Viszont ha szándékosan követtük el, akkor nem lehet áldozatot hozni. Ez általában is így van, és mégis a Me'ila esetén, tehát a szentség sikkasztás esetén, a Talmud egy külön limudot, egy külön következtetést alkalmaz a Tórából, hogy ezt megtudjuk. De miért van erre szükség? Miért nem lehet egyszer azt mondani, hogy a Me'ila az csak olyan, mint az összes többi, és ahogy az összes többinél, akkor használható csak az áldozathozatalnak a lehetősége, mint feloldozási lehetőség, hogyha önszántamon kívül követtem el. Ugyanígy a Me'ilánál is ugyanez legyen a helyzet. Mi a különbség a Me'ila és az összes többi vétek között? Erről fog szólni a Brájta. De Tánja, Hatab is Gagam, Prátle Mézid. Következőt mondja Mózes harmadik könyve, 5-ös fejezet, 15-ös mondat. Ne fess ki Simon Mál, ha egy ember, vagy lélek, ha egy ember szentséget sikkaszt, ha sikkaszt, mi illát tesz, ha tab is gaga, és önszántán kívül vétkezett, mi kacsál sem, hogy profán célra használjon Isten szent dolgai közül, mely vihez a samajlásem, akkor hozzon egy vétek áldozatot Istennek. Bizsgaga, ha önszántán kívül csinálja, ugye így fogalmaz a Tóra, prát, lemézid, akkor ezzel mit zár ki? Azt, aki szándékosan követi el a bűnt. Azt kérdezi a Talmud, vaha löj dinhu, azt mondja a Talmud, de hát miért van erre szükség? Miért kell, hogy a Tóra ezt külön mondja, amikor ezt egy kálve homerral, egy következtetéssel, logikai következtetéssel ki tudnám következtetni az összes többi vétekből. Hiszen Mássál mitzvesz, se chájban karesz, pojterban eszemézid, mi illa se énba karesz, én idén se patár eszemézid. Azt mondja a Brájta, hogyha az összes többi mitzvánál, ahol van karet, mindjárt elmondjuk, hogy mi ez a karet, de ahol van karet, ott föl van mentve a szándékosan elkövetett bűn esetén az elkövető a áldozathozatal alól, akkor a Me'ila esetén, ahol nincs karet, csak sima égi halálbüntetés, nem kéne, hogy eleve logikus legyen, hogy pláne, hogy fölment az égi halálbüntetés, az áldozathozatal alól abban az esetben, hogyha szándékosan követtem el a bűnt. Ugye miről van szó? Mielőtt újra neki mennénk a szövegolvasásnak, egy fontos dolgot tisztázni, amit tulajdonképpen a névadója volt a mai siúrnak. Ugye a Tórában számos büntetés van a különböző szabályok megszegésére. Ugye, alapvetően ez egy jogi értelemben, amikor azt mondom, hogy valaminek valamilyen büntetése van, akkor az a dolognak a súlyát is kifejezem. Nem csak azért van ez leírva, mert ezt a büntetést végre is hajtjuk, hanem nem minden esetben van lehetőségünk ezt a büntetést végrehajtani, hanem a büntetések magunk azok fontosak a törvény kimondásakor, hiszen hogyha ezek nem csak ajánlások, hanem törvények, akkor az embernek tudnia kell, hogy mennyire súlyos az, hogyha ezeket a törvényeket megszegi, azért, hogy értse, hogy mennyire, milyen súlya van azoknak a szabályoknak, amelyek a Tórában szerepelnek. Most ugye a Tórában vannak ember és ember között elkövetett vétkek, ember és Isten között elkövetett vétkek, És a Tóra ugyanazt a szabályrendszert használja mindkettőre, tehát mindkettőnél kétféle büntetésről, kétféle alapbüntetés csoportról beszélhetünk. Ugye van a földi bíróság által végrehajtott büntetés, és e között megkülönböztetjük a polgári kártérítéseket és a testi fenyítéseket. Ugye a kártérítés az egy pénzbeli jóvátétel, a testi fenyítés az ugye lehet vagy malchus, tehát botütés, vagy pedig négyféle halálbüntetés. Ezek a földi bíróság által kivethető büntetések, és érdekes módon a Tórában van égi büntetés is, amit nem a földi bíróság mond ki, hanem a Jóisten, vagyis a Tóra ígéretet tesz rá, hogy ez így fog történni. Milyen égi büntetések vannak? Alapvetően két nagyon hasonló, és hogyha a Tóra szövegét olvassuk, akkor esetleg nem is veszük észre, hogy ez két egymástól eltérő büntetés. Az egyik a karet, és a másik a misszabidei samáj. Karet és misszabidei samáj. A karet, és mind a kettőt úgy szoktuk fordítani, hogy égi halálbüntetés, de valójában két egymástól eltérő módjáról van szó. A karet a szó szerint azt jelenti, hogy kiirtás. A kiirtás az azt jelenti, hogy az illető meg fog halni égi halál által, tehát nem egy földi bíróság fogja rá kimondani és végrehajtani a büntetést, hanem a sors. Ki lesz írtva, az azt jelenti, hogy nem csak, hogy meg fog halni, hanem nem lesznek leszármazottai sem. Szóval szerint a Tóra itt azt a kifejezést használja, hogy nichlasza ha nefesa hi, és legyen kiírtva az a lélek, ami azt jelenti, hogy teljesen megszűnik az ő, nem csak ő, hanem a leszármazottai is el fognak fogyni, és nem lesz nyoma az illetőnek. A hagyomány szerint a karet az egy olyan égi halálbüntetés, ami vagy 50 éves koráig, vagy 60 éves koráig az embernek be kell, hogy következzen. Egyes vélemények szerint ez nem a korhoz van kötve, hanem onnan számít, hogy a vétket elkövette 50 vagy 60 évvel be kell, hogy következzen. Tehát ez a karet. Van a missa bidei shamayim, az égi halálbüntetés, ahol azt mondjuk, hogy az égi halál, amiben bizonyos szempontból könnyebb, bizonyos szempontból súlyosabb. Az égi halálra nem kell várni 50-60 évet, az azonnal bekövetkezik. Viszont, és nem csak az illető meghal, hanem a vagyonát is elveszti. Viszont a gyerekei, a leszármazottai, azok megmaradnak, lesz még nyoma. Tehát nem írtatik ki teljesen a világból. A kabbala, a zsidó misztika elmagyarázza, hogy ezeknek az égi halálbüntetéseknek tulajdonképpen az a lényege, hogy az élet lényege az Istennel való kapcsolat. Az, hogy a lélek kapcsolódik Istenhez. Ha valaki elkövet egy vétket, akkor ezzel ezt, minden egyes vétekkel ezt a kapcsolatot, ezt ha egy kötélhez hasonlítjuk mondjuk, ami sok szálból van összefűzve, és ez kapcsol minket össze a jó Istennel, ahogy különben van egy ilyen kifejezés a Tórában, Jákob hevelnach lasszai, Jákob kötelének öröksége, a kötél itt egy összeköttetést jelent, és hogyha ez a kötél sok kis szálból van összefűzve, akkor minden egyes, úgy is mondhatnánk, hogy minden egyes micva az egy szál ennek a kötélnek a sodrásában, összesen 613 szál van, minden egyes szállal, amit nem tartunk meg, vagy amit elmulasztunk, az, vagy megszegünk, azzal elvágunk még egy szálat ebben a kötélben. Vannak olyan vétkek, amivel az egész szálat, úgy, ahogy van, puk, elvágjuk. És ez a karet, ez az, amikor a lélek nem tud tovább élni, mert megszűnt a kapcsolat az élet forrásával. És ennek van két módja, a karet és a misszabidei samájim, a kiirtás és a égi halál. Tehát a kiirtásnál az egyik oldalról 50-60 évet várni kell, viszont az embernek az egész leszármazottai minden megszűnik, és viszont a vagyona megmarad. Az égi, sima égi halálnál pedig nem kell 50-60 évet várni, hanem rögtön bekövetkezik, A vagyona is elvész, viszont a gyerekei megmaradnak. Most ugye fölteszi a tányában azt a teljesen adekvát kérdést az első Lubavitchi Rebbe, az Alter Rebbe, hogy hogyan lehetséges az, hogy hát látjuk azt, hogy az emberek mindenféle bűnöket elkövetnek, és nemhogy nem halnak meg rögtön, nem is halnak meg 50-60 évvel a vétek elkövetése után, és a gyerekeik is tovább ölnek, és minden megy tovább úgy, ahogy van, és nem látjuk, hogy ez a alkalmazva lenne ez az égi halál. És erre nagyon érdekes választ ad, azt mondja, hogy ugye mi a logikája az égi halálnak, úgy, ahogy azt az előbb is elmondtuk, az, hogy a lélek az életét, az élet forrásától, az élet primér forrásától, Istentől kapja, és hogyha elmulasztja, vagy meggyengíti ezt a kapcsolatot, akkor ez egy olyan, mint egy cső, amin keresztül kapjuk az energiát, hogyha az a cső az eldugul, akkor egyre kevesebb energia jut el hozzánk, és el lehet dugasztani azt a csövet annyira, hogy teljesen megszűnik a kapcsolat. El lehet vágni a kötelet, és a léleknek most már nincsen kapcsolata Istennel. És ekkor az ember meghal. Igen, ám, de ez csak akkor van így, mondja az Alter Rebbe, hogyha valóban ez a mi életünk, az egy olyan tiszta és szent alapokon áll, hogy azt lehet mondani, hogy az élet forrása az tényleg a primér forrásból egyedül Istentől és mindenféle kerülő utak nélkül jut el hozzánk. Ha viszont így is úgy is egy romlott közegben élünk, a fizikai életünk forrása lehet, hogy ugyan mindig valahol a történet végén a jó Istentől van, de nem primér egyenes úton tőle jön, hanem mindenféle kerülő utakon, és ezeken a kerülő utakon továbbra is kaphatunk fizikai éltető energiát annak dacára, hogy a primér csatorna már nincs meg. Képzeljük el, hogyha van egy csatorna, amin keresztül jön vagy van egy cső, amin keresztül jön az energia, de ha vannak különböző kerülő csövek, akkor azon keresztül akkor is eljut hozzánk az energia, hogyha esetleg a primér forrása az életnek az megszűnt. És ezzel magyarázza, hogy a gyakorlatban manapság, amikor így is, úgy is, ez a manapság, ez volt 200-300 éve, amikor így is, úgy is sokkal romlottabb közegben élünk, és romlottabb az egész kontextus, ezért ezek az égi halálbüntetések és hasonlók, ezek nem feltétlenül működnek percre pontosan. Oké. Okay. Ennyit a dolognak a bevezetéséről. Most a kérdés az az, hogy melyik a súlyosabb, a karet, vagy az égi halál? Ugye a kiinduló pontunk az az, hogy a karet az súlyosabb. Miért? Mert a karetben van, nem csak benne van az, hogy meghal az illető, aki a vétket elkövette, hanem leszármazottak nélkül fog eltávozni ebből a világból. És ezt használja érvként a Brájta, mert azt mondja, hogy ha az összes többi micvánál, ahol van karet, tehát súlyosabb, ott, ha az ember szándékosan követte el a bűnt, akkor fel van mentve az áldozathozatal alól, akkor a meila, a szentségsikkasztás, amiben nincsen karet, hanem csak sima, csak idézőjelben, sima misszabidésemáim, csak sima égi halálbüntetés, ami könnyebb megítélésű, mint a karet, akkor pláne, hogy föl kell, hogy legyen mentve a szándékosan elkövetett bűn esetén az áldozathozatal alól. Mire mit válaszol a Brájta? Nagyon érdekesen válaszol. Azt mondja, hogy ima márta be sármicve se kénylői hiebben misszatai. Mert mi illa se hiebben misszatai. Talmud nem is gaga prátlam ézi. Azt mondja, talmud nem. Mert mondhatnám azt, hogy sokkal súlyosabb a meila, amiben van égi halálbüntetés, mint a többi vétek, ahol karet van. Most hirtelen megfordul a logika, és azt mondja, hogy az égi halálbüntetés a súlyosabb, és nem a karet. És ezért kell, hogy a Tóra külön, itt is, ami Ilánál is külön mondja, hogy ha szándékosan követte el az illető a vétket, akkor nem kell áldozatot hoznia. Most ugye, amikor a Brájtát megnézzük, akkor itt nagyon furcsa, az elején úgy fogalmaz, hogy mintha abból indulnak ki, hogy a karet a súlyosabb, aztán megfordítja, és úgy tűnik, mintha azt mondaná, hogy a misszabidésemáim, az égi halál a súlyosabb. Amelé Rav Nachman Yitzchak Rav Chia bar Avi, in hajtan, ami ikara alima le kores. Azt mondja Rav Nachman Yitzchak Rav Chia bar Avinak, furcsa ez a bölcs, aki ezt a brájtát mondta. Miért? Mert a brájta elején úgy fogalmaz, mint hogyha a karet lenne súlyosabb. Ule szöjf alima le misa. És a végén viszont a brájtának a másik felében úgy fogalmaz, hogy úgy tűnik, hogy az égi halál a súlyosabb. Amelé, hachika, amár, erre azt mondta neki, nem így kell olvasni a brájtát. Rosszul olvastuk a brájtát. Laj. Íma márta mi sár mitzvesz, se kény lejché jelav valami misza, pachesz mike zájisz, tojmár lehem, tojmár be misza, tojmár be milla, se chién, pachesz mike zájisz. Szóval nem úgy kell olvasni, hogy a karet súlyosabb, vagy az égi halál súlyosabb, vagy az égi halál súlyosabb, és nem a karet súlyosabb, nem erről van szó. Arról van szó, hogy a karet és itt a karet és a miszabid és a máim, tehát a karet és az égi halál, az tulajdonképpen ugyanazon a platformon van, ugyanúgy ítéljük meg. Nem ez a különbség. Hanem az a különbség, hogy az összes többi véteknél, hogyha kevesebb, mint egy kezáitot evett az illető, akkor már nem jár neki büntetés. Mindegy, hogy az karet, vagy melyik típusú az égi halálnak, a karet típusú, vagy a sima típusú. Viszont a meilánál, ha az ember kevesebbet evett, mint egy kezáit, akkor jár neki égi halálbüntetés, hogyha szándékosan csinálta. És ez akkor a logika, hogy az összes többi micvánál, ahol a kevesebbet eszek, mint egy kezáit, akkor nem jár halálbüntetés, akkor ott fel van mentve az áldozathozatal alól, akkor a meila, ahol még a kevesebb, mint egy kezájtért is jár halálbüntetés, pláne, hogy legyek mentve az égi halálon. Van mellé, tanulak tájt, hosé, náhtod ájti. Erre azt mondta neki, köszönöm szépen, megnyugtattál, köszönöm el ezt a magyarázatot, te is nyugodt lehetsz, mert én is megnyugodtam. Van mellé, májni huszad rábevráb sést, és sadukbe nárga. Erre azt mondta neki, azért mégsem olyan jó ez a válasz. Miért lenne olyan jó ez a válasz, amikor ebbe a válaszba Rába és Rav Séishez beledobtak egy baltát. Ez egy kifejezés arra, hogy szétrancsírozták. Volt valami mondásuk, ami az egész választ megkérdőjelezi. Alapjaiban rengeti meg. Már sem átlé, de amár hézit be mi illa be missza a rebi. Hiszen eleve honnan tudjuk, hogy ha valaki szándékosan követelme illát, azért égi halálbüntetés jár. Ki az, aki ezt mondja? Tánya, sehéz, mi a Rebi? Rebi, ajmérben mi szakak, ami mi bázal? Ez csak Rebinek a véleménye. Eleve, hogy a me iláért halálbüntetés jár, csak Rebinek a véleménye. A bölcsek, akik Rebivel vitatkoznak, azt mondják, hogy ezért nem égi halál jár, hanem Malkusz. Ugye, testi fenyítés. My time, de Rebi, van a Rebi a bau, és miért mondta Rebi azt, hogy ezért égi halál jár? Mert Rebi, amely ilát, azt összekötötte a truma profán használatával. Ugye amely ila azért, mi ezt együtt kezeltük eddig, de amely ila azért alapvetően főleg a szentének, a áldozatainak a elsikasztása, de nem a trumának az elsikasztása. Az egy külön kategória. De Rebi a kettőt összekötötte, és azt mondta, hogy mind a kettőnél a hét szó a botlás, a elkövetés, a vétek szó van alkalmazva a Tórában. Hét mit truma, má truma be missa, avmeila be missa, és ugyanúgy a trumánál valaki, aki erre nincs felhatalmazva, tehát nem kohén, eszik a trumából, akkor azért égi haláljár, ugyanígy mondja ő, ami iláért is égi haláljár. Most, hogyha a trumából következtettük ki az égi halált, a Meilánál, akkor ugyanazokat az elveket fogjuk alkalmazni ott is. Milyen elveket? Uminam, má truma bekezájsz, áf meila bekezájsz. Ugye a trumánál mit látunk? Folytatja az érvelést. A trumánál azt látjuk, hogy csak akkor követel vétket, hogyha legalább egy kezájt méretű volt az, amit megevett. Akkor ugyanígy a Meilánál is legalább egy kezájt méretű. Akkor mit jelent ez? Hogy nem igaz az az érv, amit mondtál, hogy a meila azért súlyosabb, mint az összes többi vétek, mert az összes többi véteknél, ha valaki mondjuk nem kóser teszik, akkor csak akkor jár neki büntetés, hogyha nagyobb volt a mértéke annak, amit evett, mint egy kezáit. Mert és a Mílánál nem kell egy kezáit, és ezért a Mílá az súlyosabb. Miért nem? Mert ha abból indulsz ki, hogy a Miláért halálbüntetés jár, akkor honnan tudjuk, hogy halálbüntetés jár? A Trumából. És a Trumánál mi az igazság, hogy egy kezáit? Az, ami meghatározó. Kevesebb, mint egy kezáit, az nem számít véteknek, vagy olyan véteknek, ami büntethető lenne. Oké. Okay. Ugye hozzászólt ez a vitához. Mászkifra a papa, mi majdere ebikre balanszfirelé, dilnakába saúszfirelé, de amari és basave pruta áfalgáv, de lész bé kezáisz. A papa azt mondta, nem, ez még mindig nem egy jó, nem egy jó ellenélv, mert lehet, hogy az egyik oldalról azt mondjuk, hogy a Mila hasonlít a Trumához, és a Truma, és azért jár égi halál a Miláért, mert a Trumáért is égi halál jár. A másik oldalról a Trumában viszont van egy vita, hogy ahogy azt, amit eddig is mondtunk, hogy a kevesebb, mint egy kezáit, vagy a kezáit az a mérték, tehát a mérték az, amit figyelembe kell vennünk, vagy az érték, amit figyelembe kell vennünk, és ugye mit mondott ám a Saul, hogy az érték, amit figyelembe kell vennünk. És elég az értéket figyelembe kell venni, és nem kell a mértéket figyelembe venni. Magyarul elég, hogyha ez egy save pruta, hogy ahhoz, hogy a véteknek számítsuk, elég, hogyha az, amit megettünk, az egy pruta értékű, és nem kell, hogy egy kezáit mértékű legyen. Most ugye akkor Rav Papénak ebből a ellenvetéséből mindenképpen mit látunk, hogy Rav Papé végül is visszalépett abból a mondásából, amit tegnap tanultunk, hogy Ába Saul szerint mind a kettőre szükség van, az értékre is és a mértékre is. Hiszen itt pont azzal érvel, hogy nem kell, hogy kezáit mértékű legyen. Ába Saul szerint elég, hogy egy save pruta értékű legyen, és ezzel már elköveti a vétket. Oké. Okay. Most ezt a magyarázatát ennek a brájtának lezártuk, de a Talmud tovább fog lépni, és további magyarázatai lehetőségeket fog felhozni erre a brájtára. Ugye mi volt a brájtának a szövege? A szöveg úgy hangzott, hogy miért van szükség arra, hogy a Mi'ilára külön kikövetkeztessük a Tórából? Hogyha szándékosan követtem el, akkor nem hozhatok, vagy nincs meg a lehetőségem, hogy áldozathozatallal nyerjek engesztelést, amikor ezt az összes többi vétekből ki tudnám következtetni. Ez volt a kiinduló pontja a brájtának. Miért van szükség arra, hogy a Tóra külön tanítsa ezt a Mi'ilá esetén? És mi volt erre a válasz? A válasz az volt, hogy van valami, amiben a Mi'ilá súlyosabb, mint az összes többi vétek. Az elején azt hittük, hogy az, amikor a brájt azt mondja, hogy van valami, ami súlyosabb, az, hogy halál jár érte, blablablablabla, stb. De erre most mondtunk egyféle magyarázatot, most fogunk mondani egy másik, két másik magyarázatot. Már Bredravinam, Drabanam, már Hachikam, már Loj, ima Mártam Sámice, se Loj Aszabahen, se én Miszkáve, se Loj Aszabahen. És én miszkávén, ke miszkávén, se laj oszabén, se én miszkávén, ke miszkávén, és én miszkávén láttak ezt a talus, vagy hazak szemben húttam, hogy patúr, tajme be illa, se én miszkávén, liszkámén be gizé hulim, liszkámén be gizé illa, se moa. Ravina azt mondja, hogy a súlyosbító tényező a Mi'ilánál, a többi vétekhez képest, az az, hogy a szándék nélkülit azt szándékosnak tekinti. Ugye elég komplikált, ugye eddig mi csak általában beszéltünk arról, hogy szándék nélkül sogek, az az önszántamon kívüli, és a mézid az a szándékos. De a szándék kívüliségnek többféle alváltozata van. Alapvetően a szándék kívüliség az vagy azt jelent, az annak két alap diszpozíciója van, amit mindenképp sogéknek nevezünk. Tehát, hogy az önszántamon kívül elkövetett bűn. Vagy az, hogy nem tudom, hogy az adott dolog tilos, vagy az, hogy nem tudom, hogy ez a dolog, az a tilos dolog. Tehát vegyünk két példát. Eszek disznóhúst, mert nem tudtam, hogy a disznóhús tilos. Vagy ettem disznóhúst, mert ugyan tudtam, hogy a disznóhús tilos, de erről a disznóhústra azt hittem, hogy ez marhahús. Ugye ez a sogéknek az alap, arhetipusa. Vannak más alváltozatai a önszántamon kívüliségnek, amit nem sogéknek szoktunk nevezni, hanem más kategóriákba tartoznak. Milyen ilyen van? Itt kettővel is fogunk foglalkozni. Az első az Einomit Kaven. Az Einomit Kaven az az, amikor én tudtam, hogy az adott dolog tilos. Tudtam, hogy van egy ilyen tilalom. Tudtam, hogy az adott dolog tilos, de nem az volt a célom, hogy megszegjem az adott dolgot, hanem csak sajnos egy másik cselekedetem örvén, vagy egy félreértés okán én elkövettem a bűnt. Miről van szó? Például volt egy alma. Az almát, hogyha a fán van, tilos levágni sábeszkor. A fáról, ugye? Mert az aratásnak számítana, ami egy szombati vétel. És az, mondjuk itt volt egy nagy fa, arról lelógott egy csomó alma, és ezeknek az almáknak egy része már az ággal együtt le volt vágva a fáról. Akkor, hogyha a levágott ágról vágom le az almát, az nem számít aratásnak, csak azt számít aratásnak, hogyha a földből kinővő fának az a fán lévő ágáról vágom le az almát. Én azt az almát akartam levágni, ami már le volt vágva a fáról, de véletlenül azt az almát vágtam le, ami a fán volt. Akkor ez az alaptípusa az Einomit Kavennek. Annak, amikor nem az volt a célom. Más teljesült, mint ami az én célom volt. És mondjuk a szombati törvényeknél az Einomit Kaven, az patur, az föl van mentve. Ugye ez az alaptézise például a padnak. Ugye a Simon Begreira, amikor elhúzok egy padot a földön, nem egészen ez az alaptípusa, hagyjuk. Jó. A lényeg az, hogy én, amit Kávén, az az, amikor én nem az volt a célom, hogy megszegjem a törvényt, hanem tulajdonképpen a célomtól eltérően teljesült a cselekedetem, és így teljesült a törvényszegés. Most ebben az esetben a szombati törvényeknél, vagy bármilyen más törvénynél nem tekintjük ezt egyáltalán törvényszegésnek. Tehát még sogégnek sem tekintjük. Nem így a Meilánál, ahol ennek tekintjük. Ezt úgy fogalmaz itt a Talmud, hogy mondjuk le akartam vágni azt, ami már le volt vágva, de véletlenül, sábeszkor, de véletlenül azt vágtam le, ami még nem volt levágva, akkor nem az teljesült, ami az én célom volt, és ezért ez nem is számít semmilyen véteknek, még sogégnek sem. Ezzel szemben a Meilá esetén, hogyha én mondjuk felvettem egy pokrócot magamra, hogy átmelegedjek, és a pokróc az egy kabátot, aminek a bélésében gizét szemer gyapjú volt. Én azt hittem, hogy ez a gyapjú ez hulin, ez sima, profán gyapjú, és nem tudtam, hogy ez a szentélyé, vagy ez a gyapjú, vagy a szentély áldozatból leszedett gyapjú. Mondjuk feláldoztak egy bárányt, és annak a gyapjújában melegettem át, pedig azt hittem, hogy ez egy sima, profán gyapjú. Mindegy, ez is Meila. Ezt is Meilának tekintjük, ez is szentség sikkasztás, az, hogy a szentet profán célra használtam. Tehát ebből a szempontból a Meila az súlyosabb, mint minden más. És ez volt a válasza a Brájtának, hogy azért kellett, hogy a Tóra elmondja, hogyha szándékosan követtem el a Meilát, akkor nem kell hoznom áldozatot. Miért nem tudtam volna ezt kikövetkeztetni az összes többi törvényből? Azért, mert a Meilában van egy tézis, ami súlyosabb, mint az összes többi törvény, és ez pedig az, hogyha nem a célom teljesült, akkor is azt véteknek tekintjük, vagy azt is Meilának, önszántamon kívüli, de Meilának tekintjük, nem így az összes többi véteknél. Ez az első válasz. De a Nachman ben Yitzchak amár, hachik amár, laj, ima márta besár mitzvah, seké miszchájban, és én miszászék, ke miszászék, se im niszkám világ bérzett talus, ve haszák szám a hubar, se patúr tőjme ben illas, im ha is itt jadai le klili tőjle hefet, ve szachi jadai be semen, se lakai, de se moál. Van egy másik változata az önszántamon kívüliségnek, amit az összes többi törvénynél, mondjuk a szombati törvényeknél nem tekintünk önszántamon kívül elkövetett véteknek sem, tehát még sogéknek sem, de a Meilánál sogéknak tekintjük. Mi ez? Az előbb azt mondtuk, hogy én le akartam vágni az almát, csak én a szombaton levágható alma helyett véletlenül a nem levágható almát vágtam le. Ugye akkor itt a szándék megvolt, hogy almát akarok vágni, csak félre vágtam. Azt az almát akartam levágni, amit le lehetett volna vágni, mert már nem volt a földhöz kötve, a földből kinövő fához kötve, és véletlenül egy másik almát vágtam le. Van egy másik eset. Amikor ebben nem akartam almát vágni, véletlenül bele volt tűzve a kés a földbe, és ki akartam húzni a kést. Az én célom nem az volt, hogy levágjak ezzel egy paradicsomot a tövéről, hanem az volt a célom, hogy kihúzzam a kést a földbe, ami egy teljesen megengedett dolog. De és véletlenül a kés kihúzása közben levágtam egy paradicsomot a tövéről. Ezt úgy hívjuk, hogy eino misaszek. A misaszek az, amikor a célom, az volt egy célom. Csak mondjuk a célom egy bizonyos dologra volt fókuszálva, és véletlenül egy valami más hasonló cél teljesült. Az eino misaszek az, amikor nem is az volt a célom, nem is volt egy ilyen célom. Én csak ki akartam húzni a kést a földből, és véletlenül a kés kihúzása közben levágtam a paradicsomot a tövéről. És az összes, mondjuk szombati törvénynél, az eino misaszek, amikor nincsen célom, az nem számít olyannak, mint a misaszek, mint amikor van célom. Tehát magyarul, ha ki akartam húzni a földből a kést, és ezzel véletlenül levágtam egy paradicsomot, akkor ez nem számít még sogég vétekelkövetésnek sem. Viszont ami ilánál számít. Például benyúlok egy kosárba, hogy kivegyek onnan valamit, de közben a kosárban olaj van, és az én kezem beolajosodik, bekenődik olajjal, és ez az olaj, ez egy szent olaj, akkor ezzel profán célra használtam azt a szent olajat, és ezzel elkövettem a meilát. Akkor ez egy súlyosabb tényező, vagy egy súlyosabb elbírálás a meila esetén, mint az összes többi vétek esetén. És ezért ez is egy súlyosbító tényező a meilánál, és ez a válasz a Brájtában. Hogy ezért kellett külön fölhívni a figyelmet arra, hogy a meila, amit szándékosan csináltam, ott nincsen lehetőség áldozathozatalra, mert ezt nem tudtam volna az összes többi vétekből kikövetkeztetni, mert nem lehet a meilát, a meila és az összes többi vétek közé egyenlőséget tenni, mert a meila az súlyosabb, mint az összes többi vétek, abban a szempontból, hogy én a misaszek is misaszeknek számít, hogy amikor nem szándékosan, amikor nem is volt célom, és mégis megszegtem a törvényt, akkor az törvényszegésnek számít. Oké, ezzel ezt a kérdést többé-kevésbé lezártuk. Most visszatérünk egy másik tanításhoz, amit ugyancsak tegnap tanultunk. Miről volt szó? Arról, hogy amikor trumát adunk, akkor csak olyan, ugye az volt a kérdés, hogy ugye onnan így jutottunk el ez a kérdéshez, hogy ha olyan trumát eszek profán célra, vagy olyan trumáról beszélünk, amelyik hamec, spészach van, akkor károsítás, a kohén károsításának számít-e az, hogyha én az ő trumáját pészach alatt megeszem. Oké. Okay. És ennek kapcsán azt mondta a Brájta, hogy eleve csak akkor jöhet létre egy olyan hamec truma, hogyha én azt, amikor felajánlottam, még nem volt hamec, és hamecé lett. Tehát én adtam mondjuk egy tésztát a kohénnak, amit a gyorsan megsüthetett volna, és lehetett volna belőle kovásztalan kenyér macesz, de ő ellustálkodta a dolgot, és mire oda jutott, hogy megsüsse, már eltelt a 18 perc, és hamecé lett az a tészta, hamecé vált az a tészta. Ha viszont én eleve egy hamecot adok a kohénnak, oda megyek, és adok neki egy kiflit, ami hamec, akkor az nem is tud létrejönni, mint truma, mert nem adhatok valamit a kohénnak, amiből semmi haszna nem lehet, sőt, rögtön egy vétket elkövetne el, hogy tulajdonában van hamec. Akkor ez erre a tanításra fogunk a következőkben reflektálni. Amar már a Brájta a következőt tanította, abban mehet van imamurimbe máfris truma vejhmica, hogy akkor lehet létre egyáltalán az, hogy a hamec, truma hamecről beszéljünk, hogyha valaki adott trumát, és az a truma később hamecé vált az átadás után. Ával hifris hamec truma, de brákörének, viszont, hogyha ereve Hamec trumát adott ajándékba a kohénnak, az eleve nem is válik szenté, nem válik trumává, mert ilyen nincs. Tehát azt nem lehet Pészakkor hamec trumát adni ajándékba a kohénnak. Mi nem illi, honnan tudjuk, hogy ez így van. Több vélemény is lesz, természetesen. Ugye mit mond a Tóra, amikor azt mondja, hogy kell adni trumát a kohénnak? Úgy fogalmaz, Mózes 5. könyvek 18-as fejezetének 4-es mondata, az elejét a gabonádnak, szőlődnek és olajodnak az elejét, magyarul az első terméséből, titenloj, a legjavából, titenloj, adjad neki. Ez azt mondja, hogy adjad neki, lajla uraj, és ne a tüzének. Magyarul, hogyha adsz neki valamit, amit eleve nem tud használni, az a mit tud csinálni, maximum bedobja a tűzbe. Tehát a Tóra azt mondta, hogy adjál neki valamit, amit ő tud használni. Nem azt mondja, hogy adjál neki valamit, amit ő rögtön bedob a tűzbe. Teljesen koherens ez a magyarázat. Masszirá funda brávő húsa, brédrávő soha, én tömi minna tamme állattahol, vim tarám, be sajgéktrum, masszajtruma, bámáj, lémaj, lajve, lajle, uraj. Viszont föltesz egy kérdést a Talmud. Azt mondja, nem Nachum egy Yitzchak, ugye a Brájtában lévő törvényt úgy magyarázta, hogy azért nem lehet egy eleve hamec trumát adni a kohénnak, mert nem adhatsz neki valamit, amit nem neki adsz, hanem a tüzének, amit eleve nem tud használni. Akkor mi az oka annak, hogy azt tanultuk a truma traktátusban, hogyha valaki tisztátalan gyümölcsöt adott a kohénnak, ugye a tisztátalan gyümölcsöt a kohén nem tudja megenni, ez a tisztátalan trumát nem lehet megenni, a kohén nem válhat tisztátalanná, akkor ugyan eredendően tilos tisztátalan gyümölcsből trumát adni a tiszta fölé, magyarul van rakás gyümölcsön, aminek egy nagy része tiszta, a 100 almán, ebből kötelességem 2 almát adni a kohénnak, ez a truma, de én pont 2 olyan almát adok, ami tisztátalan. Ez tilos, de a misna azt mondja, hogy ha mégis megtörtént, akkor a truma az már truma, létrejött a truma. Ha igaz lenne az, amit Rav Nachman ben Yitzchak mondott, hogy olyat kell adni a kohénnak, amit ő tud használni, és nem olyat, amit rögtön bedob a tűzbe, akkor miért válna ez a truma trumává? Ugyanúgy, ahogy a hamecnél, amikor azt mondjuk, hogy a kohanitának járó adomány, az csak akkor válik adományjá, hogyha azt a kohén, a pap föl tudja használni, de hogyha eleve hamecot adok neki ajándékba, kovászost, pészakkor, akkor ő nem tudja azt használni, akkor az nem válik trumává. Akkor ugyanígy itt is, hogyha tisztátalan almákat adok neki trumaként ajándékba, akkor miért válna az trumává? Ezt nem tudja használni, nem tudja megenni. Azt mondja, erre a Talmud löj kásja haszom hajszalai sászka iser, haha löj hajszalai sászka iser. Szóval a Talmudnak van egy különbség. A tisztátalan gyümölcs az valamikor tiszta volt. Nem eredendően alkalmatlan, hanem valamikor tiszta volt. A hamec, amiről itt beszélünk, az eredendően volt alkalmatlan. Viszont eredendően volt alkalmatlan. Hát minden hamec, minden, ami kovászos, az egy erjedési folyamat után válik kovászos. Akkor volt egy olyan pillanat, amikor még nem volt kovászos. De nagyon hiszem, hogy sászka is elhívtam, hogy érted azt, hogy nem volt olyan időpillanat, amikor alkalmas lett volna a kohénnak. Azt mondja, erre nagyon okosan, azt mondja, hogy gajinde áhmicbe mi humor. Ámmal áhmicbe talús, aki nem mind a kacsa. Azt mondtam, hogy igen, mert milyen esetről beszélünk itt, amikor nem egy kenyeret adtam oda, mint hamec a kohénnak, hanem mondjuk búzaszemeket adtam oda. Most ugye ezt kevesen tudják, de elviekben a búzaszem, a hamec az nem csak mint liszt tud megerjedni és kovászossá válni, hanem már a búzasz kalászon is, a kis búzaszem is, hogyha nagyon vizes és sok eső esett rá, és nagyon vizes, akkor meg tud erjedni és hamecé tud válni. Ezt nevezzük, amikor azt mondjuk, hogy smura macesz teszünk, őrzött pászkát. Ez azt jelenti, hogy az egész folyamatot végigkísérjük, és nézzük, hogy az a liszt az nem erjedt meg, és nem vált az a kenyér, vagy az a pászka kovászossá. De valójában a smuremac az azt jelenti, hogy már a búzamezőre kimennek, mielőtt learatnák a búzát, megnézik, hogy az a búza, ugye kalásznak a tetején ez a búzaszem nincsen megerjedve, nincsen szét, kicsit szétrohadva, megerjedve, mert ha igen, akkor az már hamec, és abból hiába csinálok lisztet, és én azt hiszem, hogy ez teljesen jó, mert figyelek arra, hogy miután összekerül a lisztet a vízzel, akkor ne váljon hamec, de valójában ez már eleve hamec. És itt is egy ilyenről beszélünk, egy olyan hamecot adok a kohénnak, ami olyan lisztből készült, ami már a búza kalászon hamecé vált. Tehát soha nem volt olyan időpillanat, amikor ez ne lett volna hamec. Amelé... És ezért, tehát akkor miről beszélünk? Akkor ezek szerint csak abban az esetben igaz az, hogy ha hamecot adok Pészakkor a kohénnak, akkor az nem válik trumává, hogyha ez egy olyan hamec, aminek soha nem volt olyan időpillanat, hogy ne lett volna hamec, értsd, hogy már a búzakalászon hamecé vált. Aha! Tehát, hogyha egy olyan hamecot adtam, ami jó lisztből készült, és csak később vált hamecé, akkor az trumává válik? Azt mondja, amellé én, igen, az trumává válik. Még zérez, irén pizgama, be mámar kadisin, se ültavechen majdnem, be midraska vaszi. Megerősítse azt, amit mondott, azt mondta, amit én itt mondok, azt angyalok rendeletéből vettem, és szentek is így mondják a rendeletet. Ez egy kifejezés, irén kadisin, hogy én nem magamtól vettem ezt, hanem a nálam okosabb rabbik, a bölcsek, akik olyanok, mint az angyalok, olyan szentek, ők is így tanították. És jelenleg így is tanítják a tanházban. Oké. Okay. Ez lehet egy válasz, de egy kicsit gyengus válasznak tűnik, mert miért kéne nekem elfogadnom azt, hogy csak abban az esetben nem truma a eredve hamec ajándék, amit a kohénnak adok, hogyha már a, időpillanatában, az aratás pillanatában ez hamec volt. Ezért van egy vélemény, aki ezt valóban nem fogadja el. Rav Huna ben Rabbi Yeshua, amár amekar reisis se shearea nikarin leIsrael, yatszezó se in shearea nikarin leIsrael. Ő nem fogadja el ezt, és ezért egy eleve egy más magyarázatot mond. Ugye az volt az eredendő kérdésünk, hogy honnan tudjuk, hogyha hamecot adtam trumaként, akkor az nem válik trumává. Pészakkor, és erre volt ugye ez a magyarázatunk, hogy lajve, lajle, uraj, hogy amikor adsz neki valamit, az neki kell, hogy adjad, és nem pedig a tüzének, hogy nem tudod elvitkezni, és eleve tűzbe dobja. Szóval nem erről van szó. Arról van szó, nem innen tudjuk ezt, hanem mivel a Tóra ugyanebben a mondatban úgy fogalmaz, résis de gandha, az elejét, a javát, az elejét adjad a termésednek, a termésedből a kohanitának, akkor ebből mit látok, hogy az elejét kell, hogy adjad. A javát, magyarul az elejét, a maradék megmarad neked használható célra. Most, hogyha te hamecből adsz hamecot, akkor a maradék nem válik használhatóvá az egyszerű zsidó számára, hiszen Pészak van, és Pészak van, és a hamec. És innen tudom, hogyha hamecot adok trumaként, akkor az nem válik trumává. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud, most akkor áttér egy másik témára. Kedvenc témáink egyike következik, tisztaság és tisztátalanság szabályával kapcsolatos tanítás. Jasszív Rav, közben lapoztunk a 33-as lap B oldalára. Jasszív Rav Ahabré Áviak Médrav Hizdavi Jasszív Amár Mis Médrav Jöjhanan. Ült Rav Áha bár Rav Ávia Rav Hizda előtt, és ült, és azt mondta Rav Jochanan nevében, mert egy gyakran visszatérő kifejezett a család, hogy valaki azt mondja, hogy ült valaki előtt, és ült, és azt mondta. Most látta egy szép magyarázatot, hogy miért használjuk ezt a szófordulatot, hogy ült XY valakivel, és ült, és azt mondta. Régen a babiloniai jesivákban ugye volt egy mester, aki tartotta a tanítást a tanítványoknak, akik előtte ültek, és amikor valaki hozzá akart szólni, akkor hogy szólt hozzá? Fölállt, és amikor engedélyt kapott a mestertől, hogy szóljon hozzá, akkor újra leült, és úgy mondta azt, amit kérdezett. És ezért használjuk azt a kifejezést, ült, és kérdezett. Ült, mert valójában arról az, hogy ült, fölállt, és leült újra, és úgy kérdezte, amit kérdezett. Oké, okay. Mi volt az ő kérdése, vagy mi volt az ő mondása? A navim se nitmu darchen, pachesz mike vejca, jáink séra le... Nisachin. Rabbi Yochanan állítólag egyszer a következőt mondta, hogyha a szőlő tisztátalanná vált, akkor mit lehet hogyha a szőlő tisztátalanná vált, akkor mit lehet vele csinálni? Ugye elvileg mit lehetne vele csinálni? Mit lehetne vele csinálni? Semmit. Miért? Mert mert ugye tisztátalan nem lehet megenni a tisztátalan. Mit tud csinálni? Érdekes javaslatot mondott Rabbi Yochanan. Préselje ki, és a belőle kijövő szőlőlé, az viszont nem lesz tisztátalan. De mit kell csináljon? Úgy kell kipréselje, hogy mindig kevesebbet préseljen, mint egy tojásnyi. Ugye a ételek tisztátalanságánál a alapmértékegység, mi az az étel, ami tisztátalanná lehet tenni, vagy ami tisztátalanná tud tenni valami mást, az egy tojásnyi méret. És itt azt mondta, csinálja azt, hogy kevesebb, mint egy tojásnyi méretű szőlőt présel ki egyszerre, kijön belőle a szőlőlé, a szőlő ugyan tisztátalan, de nem tudja a szőlőlét tisztátalanná tenni, mert kevesebb, mint egy tojásnyi. Álmak a szava, máskin mifkat, kide, igen, ám csak akkor a szőlőlé, az már szőlőhöz hozzáért belülről. Az része a szőlőnek, tehát ha a szőlő tisztátalanná vált, akkor mit segít az, hogy most kipréselem, és a szőlőlé az már is tisztátalan. Azt mondja, nem, úgy tűnik, hogy Rabbi Yochanan azon az állásponton van, hogy a szőlőlé a szőlőben, az olyan, mint a valamilyen lé egy edényben. Ez nem szerves része annak, tehát hiába vált a szőlő külseje. Tisztátalanná a benne lévő szőlőlé az még nem tisztátalan. Ez egy filozófiai kérdés, hogy a szőlőben lévő szőlőlé a szerves része a gyümölcsnek, és ami a gyümölccsel történik, tisztaság, tisztátalanság kapcsolatban, az már maga automatikusan átmegy a benne lévő levekre, vagy a szőlőlé az egy különálló entitás a szőlőtől. Úgy tűnik, hogy Yochanan azt mondja, hogy ez egy különálló entitás. Mivel egy különálló entitás hogyan tudna tisztátalanná válni? Csak akkor, hogyha kipréselte, és utána hozzáér a szőlő külsejéhez. Viszont, hogy ez a szőlő, amihez hozzáér, az kevesebb, mint egy kebejca, kevesebb, mint egy tojásnyi méret, akkor a kevesebb, mint egy tojásnyi méretű étel nem tud tisztátalanná tenni valami más. Tehát akkor itt ez nem fogja tisztátalanná tenni. Álmak szavár, másként pökét kidi. Lémasz, kametame, lechiszachit leju. Lechiszachit leju, lészes jól. Tehát mikor tudná egyedül tisztátalanná tenni, miután kipréselte. De miután kipréselte, annyi szőlőhöz ér hozzá, ami kisebb, mint egy tojás méret. Tehát az nem tud tisztátalanná tenni. Azt mondja a Talmudi, hachike bécenámi. De a tnán tamé mése szakát zészénván navim. Azt kérdezi a Talmud, miért úgy fogalmazott Rabbi Yochanan, hogy kevesebb, mint egy tojásnyit préseljen ki? Pont egy tojásnyit is kipréselhetett, hiszen mikortól tud tisztátalanná tenni egy étel valamit, ha több, mint egy tojásnyi? De ha pont annyi, mint egy tojásnyi, akkor még nem. Akkor miért mondta azt, hogy kevesebb, mint egy tojásnyit lehet kipréselni? Mondhatta volna azt, hogy pont egy tojásnyit még kipréselhet. Hiszen azt tanultuk a Misnában, hogyha valaki tisztátalan és olivát, vagy olivabogyót, vagy szőlőt présel, akkor ha az kisebb, mint egy tojásnyi méretű, az az olivabogyó mennyiség, vagy az a szőlő mennyiség, akkor nem válik tisztátalanná a benne lévő lé. Illetve nem válik tisztátalanná maga a gyümölcs. És ott hogyan fogalmaz? Pontosan egy tojásnyi. Nem azt mondja, hogy kevesebb, mint egy tojásnyi, pontosan egy tojásnyi. Haszamdi javád halkalekat hila, gzéredil ma azt mondja, melyivad jöjjszem, őke bejtsa. Azt mondja, Talmud, jogos, valójában, ha pontosan egy tojásnyit préselt, még akkor is jók vagyunk. Itt miért fogalmazott úgy, Rabbi Yochanan, hogy kevesebb, mint egy tojásnyit préseljen? Mert ez az eredendő ajánlás. Ne préseljen pont egy tojásnyit, mert lehet, hogy belecsúszik, hogy egy kicsit több lesz, mint egy tojásnyi. De préseljen kevesebbet, mint egy tojásnyit, és ne pontosan annyit, mint egy tojásnyit. De ha mégis egy tojásnyit préselt, pontosan egy tojásnyit, akkor az még jó. Érdekes ez a felvetés, mert nem látom, hogy mi a különbség a kevesebb, mint egy tojásnyi, meg a pont egy tojásnyi között, hogy lehet azt megállapítani. Már volt korábban szó, hogy mennyi pont egy tojás. A tojásban is, ha már ilyen részletekben mellemegyünk, a tojásban is van különbség, hogy ilyen tojás, ekkora tojás. Oké. Amelé Rav Chisda, Man Célszlach, Rabéchlen, Rábachrichi, Tumasöbehen, Lehéchen, Halcha. Eleve az egész dologot Rav Chisda nem akarja elfogadni. Azt mondja, milyen dolog ez? A szőlő tisztátalan, de benne lévő szőlőli az nem? Hova tűnt a tisztátalanság? Kérdezi Rabbi Yochanantól. Álmok a szavár, máskin mivli blíve, kivendi tamulé uhla, itt mi máskin. Akkor úgy tűnik, hogy Rav Chisda nem fogadja el Rabbi Yochanan véleményét, és ő szerinte a szőlőlé, ami a szőlőben van, az nem olyan, mint a lé, ami az edényben van. A szerves része a gyümölcsnek. Ha a gyümölcs tisztátalanná vált, akkor az benne lévő szőlője is tisztátalanná vált. Amelé, lőj, tiszbele, de másként mifket kidéve, ott nálam, tanulom, és szakádz észre már novin, kebbe így szemek, hogy venezt a helyén, ilyen márta bisleim a mifket kidé, misum, akit a helyén, ala ilyen márta mivla blí, a májt a helyén. Azt mondta neki erre, de Vácha Barávja, te azt mondod, hogy a szőlőben lévő szőlőlé a szerves része a gyümölcsnek, akkor mi az oka annak, amit az előbb tanultunk, ami egy konkrét misna, ami azt mondja, hogy egy valaki, aki halotti tisztátalan, préselhet pont egy tojásnyi, vagy annál kevesebb szőlőt, és akkor a szőlőlé nem fog tisztátalanná válni. De hiszen ő mindenképp tisztátalanná teszi magát a gyümölcsöt, és hogyha a gyümölcsöt tisztát, a tojásnyi méret az arról szól, hogy nem tud mást tisztátalanná tenni az az étel. De ugye, ha valaki kiprésel egy gyümölcsöt, akkor ki a kisebb is, mint egy tojásnyi méret, az tisztátalanná válik azáltal, hogy valaki, aki tisztátalan, préselte. Most, hogyha a szőlőnek szerves része a szőlőlé, akkor abban a pillanatban, amikor tisztátalanná tette a kisebb, mint egy tojásnyi szőlő, akkor az benne lévő szőlőlé is tisztátalan. Akkor mit segít az, hogy mekkora a szőlő? Magyarul mit látok, hogy csak az lehet a magyarázat, hogy a szőlőt ugyan tisztátalanná tette, de a szőlőlé csak a szőlőtől válik tisztátalanná, amikor már kipréseltem, az viszont kevesebb, mint egy kebeica, mint egy tojásnyi méret, és ezért nem válik tisztátalanná. Amelé, halka be májász kinnan, be a nobim se lejúk se, lejim az mih se lejlik, kiszakit lejú, bacélésőre. Azt mondja, nem, elmagyarázom, hogy miről van szó. Egy étel mikor válik tisztátalanná? Akkor, hogyha előtte érintette nedvesség. Ez a szőlő nem válik tisztátalanná azáltal, hogy én kipréselem, mert még nem érintette nedvesség. Mikor érinti a nedvesség, amikor kijön belőle a szőlőlé, de akkor viszont ő már kisebb, mint egy kebéca, tehát mint egy tojásnyi, akkor ez nem teszi tisztátalanná. De illaj téma, aki hat tánya, ha lamaze daimene trumas tutimván novim sítmus énlajboj löj hetere hílem löj hetere szaka, hétára hila nami izbej, de így baj, darik, pachesz, mi kevéce. Szóval nem lenne úgy, ahogy én mondom, akkor az a hasonlat, amit korábban már felhoztunk a truma hametszal Pészakra, amire azt mondtuk, hogy mihez hasonlít a truma hametsz Pészakkor, ahhoz a trumához, ami tisztátalan, ugyanúgy, ahogy a truma, tisztátalan trumát nem lehet semmire használni, ugyanúgy a hametsz trumát sem lehet semmire használni. Ez nem igaz? Mert ha igazad lenne abban, amit mondtál, akkor megtehetné azt, hogy a truma, tisztátalan trumát, az kevesebb, mint egy tojásnyiként préseli, és a szőlőlét használhatná belőle. Amely Rava, Gzéra Dilma, Aszidban időktak ala. Rava, nem, lehet, hogy mégiscsak igazunk van, és a szőlőlé ugyan nem válik tisztátalanná, de mivel nem tudjuk, de eredendő, ha kevesebb, mint egy kevéca, mint egy tojásnyi mennyiséget préseltünk egyszerre, de mivel nem tudok biztos lenni abban, hogy te tényleg kevesebbet fogsz, mint egy tojásnyi méret préselni, ezért eredendően ezt nem engedték meg. De ha tényleg ezt csináltad, akkor az használható. De ez nem teszi értékessé ezt a trumát, mert nagyon nehéz ezt biztosra menni. Amelé a bája lett a kalve, Mihály sem lett a kalve, ha de tányomad likim, mert pázol semmi, és a truma sem itt ma. Én azt mondta neki a bája, na jó, de hát akkor azt mondod, hogy azért nincsen értéke a tisztátalan trumának, mert bárha ugyan kipréselted úgy, hogy kevesebb, mint egy tojásnyi méretet préseltél egyszerre, akkor az rendben van a szőlőlé, de nem tudok biztos lenni abban, hogy nem fogsz több, mint egy tojásnyi méretet préselni. Akkor ezek szerint az egyetlen problémád az, hogy ha egy sinan lett a kala, az egyetlen problémád az, hogy tartunk attól, hogy nehogy belecsúszszál abba, hogy többet préselsz, mint egy tojásnyi méret. De ki mondta azt, hogy tartunk attól, tehát tartunk az ilyen véletlenektől, tartunk attól, hogy belecsúszol és túl sokat csinálsz. Van-e alapból kell-e tartanunk ilyen félrecsúszásoktól? Én azt mondom, mondja a bája, hogy azt látjuk, hogy nem kellettől tartani. Miért? Hiszen látjuk, hogy például a tisztátalan olaj, vagy a tisztátalan kenyér a kohanitának a truma, tisztátalan olaja, vagy tisztátalan kenyere, az használható arra, hogy mondjuk meggyújtsam vele a lámpást, megenni nem lehet, de meggyújthatom vele a lámpást, vagy begyújthatok, bedobhatom a kenyeret a tűzbe. És nem mondjuk azt, hogy attól tartok, nehogy megegyem, vagy nehogy megígyom az olajat. Akkor látjuk azt, hogy én ha is sinan lett akkor le, hogy nem kell tartanunk attól, hogy valaki megfeledkezik magáról, és belecsúszik a vétegbe. Amelej, pász, zarikli, béne, icim, semes, a trumer, amelej, bechli, mahoz, azt mondja, ez a két eset, ez más, mint a mi esetünkben. A nálunk, mi a mi esetünkben a hiba elkövetési lehetőség? Az, hogy több olivát, vagy több szőlőt préselek egyszerre, mint egy tojásnyi méret. Ennek azért van esélye. Szeretnék kevesebbet préselni, mint egy tojásnyi méret, de véletlenül belecsúszik, hogy többet préselek. De amikor a kenyeret berakom a tűzbe, vagy a olajat berakom a lámpásba, hogy égessem, akkor nagyon kicsi a valószínűség, hogy utána ki fogom venni, és meg fogom enni a kenyeret, amit már beraktam a kemencébe, mert az már gusztustalanná vált. Ugyanúgy, ahogy visszataszító válik az az olaj, amit már beraktam a lámpásba, azt nem fogom kivenni, hogy azzal abba tunkoljam a kenyeremet. És ezért ott valóban én ha is sinonet a kola. Ezekben az esetekben valóban nem kell tartanunk a hiba lehetőségtől, a hiba elkövetéstől, de a mi esetünkben, amikor a préselésről van szó, és attól tartunk, hogy esetleg több, mint egy tojásnyi méretet préselek, akkor kell ettől tartani. Igenis kell ettől tartani. Kemény volt ez a mai tanulás, és holnap még folytatjuk ezt a témát, úgyhogy rá kell majd készülni mindenkinek. Holnap reggel körülbelül ugyanebben az időben 9-10 körül fogunk tanulni. Addig is mindenkinek jó pihenést kívánok innen a Mádi Rabbi szobájából. Pihenjük ki magunkat, használjuk ki a lehetőséget, kicsit regenerálódjunk. Mindenkinek jó pihenést, sok-sok talmud tanulást kívánok, sok szeretettel találkozunk holnap reggel. Köszönöm, Tamás. Enjoy YouTube.